22 óra 30 perckor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Nyolcadik rész.
Maszlacki úr bosszúsan nyargalt alás fel a Dunaparton a hideg szélben, s a partokat ellepő embertömegen keresztül furakodva kérdezősködött nagy aggodalommal, hogy mi csinál a víz, mennyi tapad. A víz mindenki örömére pedig már 11 hüvelyket esett. Kivéve Maszlackit. Az ügyvéd egészen elbúsulva tért vissza a Szeptemvír úr otthonába, a 300 forintját bánva. Úgy jelent meg a vidám társaságban, mint egy búzsbagoly, de leplezve indulatait, sietett informálni a társaságot, hogy megfordult a veszély. Ennek az örömére valódi keresztényi kötelesség volt örvendeni. Az inasok széttárták az ebédlő ajtajait, a férfiak karjaikat nyújtották a delnőknek, s e vidám társaság átvonult a gazdag lakomához. Az ízes ételek a lelkesítő bor poharai mellett elmúlik utolsó ösztöne is a vak félelemnek. Ideben lenni jó. Durroghatnak a pezsgős palackok.
Odakin ez alatt borzasztó jelenség mutatkozott meg. Az új téren számtalan apró szökőkút tört fel. Csak le kellett szúrni az embernek a pálcáját a földbe, s egyszerre mint egy fél láb magasnyira szökött fel utána a víz. A Visegrád alatt áttörő zaj érkezett meg ebben az órában, s néhány perc alatt két lábnyival magasabbra növelte az áradatot. Az irtóztató nyomás miatt keresztül hatott a víz a föld alatt, s a közvetlen téren önmagától kezdett felbugyogni. Ekkor volt 11 óra éjfél előtt. Odabenn a mulatozók közül néhány éltesebb férfi, köztük a Szeptemvér és a tanácsos, félrevette magát egy csendes benyílóba, ahonnan nem hallatszik elő a lárma, s ott egész fesztelenül engedte át magát Szilaj vigalmainak.
Éjjatok, urak! Be van zárva az ajtó. Nem megy ma innen el senki.
Nekem haza kell menni, Vilma beteg.
Félsz, hogy leiszlak? Félsz, hogy az asztal alá iszlak? Ha nem félsz, maradj itt! Ha nem félsz, hogy leiszlak, maradj itt! És így áll te engem?
Jól van. Tehát leiszlak én téged.
Elvárlak. Elvárlak.
Nem ér semmit a bor, ezzel sokáig tart a vita. Add a srosztopcsint. Ezzel hamarabb elkészülünk.
A szolgák előhozták az erős lengyel pálinkát. Kőcserepi színültig töltötte vele poharát. Összekoccintottak. A tanácsos egy hajtással beöntötte az égető nedvet, s arca mit sem változott. Éppen úgy mosolygott, mint azelőtt, két könyökét az asztalra téve. Tarnavári szemei könnyezni kezdtek utána. Hangja észrevehetőleg rekett volt, bár váltig köszörülte. Új poharat töltöttek.
Legújabb pered jó voltára! De annak elébe állunk!
Te, kedves gyám fiad egészségére!
A Szeptemvér szívélyesen felkapta poharát, de fele útjában megállt vele. Szemei a legnagyobb érdelem kifejezését vették fel. Arcán nagy verítékcseppek kezdtek gyöngyözni. Az álló föld megrendült alattuk, a falak megrázták tömör vállaikat. Az ajtók, ablakok dörögtek, mintha láthatatlan kezek ráznák azokat kívül, s a szellemek akarnának szabadulni kívülről, belülről, kétségbeejtő morajjal. Künn a várfokon három mennydörgő lövész zavarta fel az éjt. A Duna átszakította gátjait, s megrengetve a félelmes földet, ömlött ki medréből a város két oldalán.
Egy pillanatig halálmereven álltak a vigalom szobájában levő férfiak, kiki azon helyzetben, melyben a rémület perce érte. A félig felemelt poharak a kezekben, az ajkakon a félbeszakadt szó, az arcokon a halálsápat mosoly, melyből a rém kilopta a vért, s csak a torz kifejezést fagyasztotta a vonásokra. A másik pillanatban mindenki rohant az ajtók felé, de azokat nem lehetett kinyitni. A házigazda maga zárta be azokat, s a kulcsokat elrejtette.
Hol vannak a kulcsok?
Tarnavári szemeinek pillantása merev volt, és sötét onkarika gyűrűzött körülötte. Ahogy szolgája megragadta urának karját, annak kezéből kihullott a pohár, és eszméletlenül rogyott a földre.
A tánctermekben ez alatt szétriadtak a párok. Cselédek, fényes delnők és urak mind futottak le az udvarra. A lépcsők közepén Evelyn ájultan hevert. A szobában rekedt urak a kétségbeesés dühével rugdalták az ajtókat, míg végre lépések hallatszottak, a zár recsegve ropogva engedett, az ajtó hirtelen kinyílt. A rémült társaság előtt Zoltán állt.
Jöjjön, uram! Gyorsan! Hintója be van fogva, a kapu előtt áll. Neje elalélt, de már a hintóban ül magához térve. Siessen haza, mert a veszély hamarabb odaérhet.
Gyermekem! Gyermekem, haza, haza! Ó, leányom!
Csak maradjanak a nyomomban. Előre vágtatok, megtudandó, lehetséges-e még a hazajutás?
Amint a Váci út elejére ért a hintó, oly sűrű volt a szemköztóduló néptömeg, hogy alig lehetett keresztül haladni rajta. A házi állatok, tehenek, lovak bőgve futottak az emberek között. Mind onnan, arrafelé egy sem. A Leopold városi templomon innen aztán már egyre kevesebben voltak az utcán. A házak ajtai, ablakai nyitva, a kivilágított szobákon végig lehetett látni, senki sem volt bennük, mind elfutottak onnan. A hintó könnyebben haladt, a távolban látszott már kőcserepi magas háza. Első emeletén két ablakban halvány világ derengett. Vilma hálószobája.
Vízben vagyunk, nagyságos úr!
Csak hajts! Hajts gyorsan!
A paripák toporzékolva vágtattak neki a növekvő árnak, bőszülten ágaskodva vakfélelmükben. A kocsisnak minden erejére szüksége volt, hogy a hintót félre ne ragadják. Egy zökkenőnél aztán beömlött a víz a hintóba, és az egyik paripa szügyéhez egy roppant jéghasáb csapódott. Az megrettenve félrefordította a rudat. A hintó egyet kanyarodva keresztbe állt az utcán. E pillanatban érkezett vissza lóháton Zoltán.
Vissza kell fordulni, nagyságos uram! Egész a ház közeléig lovagoltam. Paripám több helyen úszott. Lehetetlen kocsival a házba jutni többé. A víz egész a kapu homlokát tartó szobrokig ér már.
Leányom! Vilmám!
Legyen nyugodt, nagysád! Térjenek vissza a Szeptenvír úr házába. Én kinyargalok a Dunapartra, s az első csónakost, akivel találkozom, ide fogom hozni, és néhány óra múlva karjai közé viszem Vilma kisasszonyt.
Zoltán! Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm. Mentse meg Vilmát.
Zoltán visszafordult egyikén azon mellékutcáknak, mik a Dunához vezetnek, és amennyire lehetett, igyekezett a vízben sebesen haladni. A tanácsos hintója szerencsésen szárazra ért. Már akkor az egész tér el volt lepve menekülőktől, csak lépésben haladva lehetett a Szeptenvír házáig jutni. Ott is nagy volt a zavar. A házi úron eret kellett vágatni, s e percben a láz törte. A vendégek közül senki sem mehetett haza, a hintók kimaradtak, egyik város részből a másikba lehetetlen volt járni. Mindenki ajveszékelt, mindenki el volt csüggedve.
Barátaim, fel sem kell venni az egész veszedelmet, majd elmúlik az. Ha tovább talál tartani, majd megjelennek a mentőcsónakok, kiki megszabadulhat, átmehet Budára, vagy ki Cinkotára. Egy becsületes emberbarátnak, Trommel uramnak itt több rendbeli járműve van. Ő bizonyosan sietni fog polgártársait kiszabadítani e kellemetlen helyzetből.
A leányom, az egyetlen jó leányom egyedül a házban.
Nagysád, legyen nyugodt. Ha veszély fenyegeti Vilma kisasszonyt, az én keblem legyen a legelső, mely azt felfogja róla. És ha láva tenger volna az, mi ez utcákat elönti, e két kar megszabadítja őt. Barátom, számítson reám. Jó reggelt! Hát, rendben vagyunk-e?
Á, mint látni méltóztatik. Tessék besétálni hozzánk.
Nem lehet, sietek. Elő hamar egy deregével.
Trommel uram néhány szót suttogott egy révész fülébe, s azzal elkezdtek egy csónakot evezőkkel s kormánnyal ellátni. De mindez oly lassúsággal, oly kimért tempóval történt, hogy a fiskális úr százszor elvesztette türelmét ez alatt.
Ugyan, kedves Trommel úr, legyen szíves parancsolni embereinek, hogy siessenek.
Trommel úr maga is hozzáfogott a készüléshez, de ezáltal csak még lassabban haladt a munka. Ahol valami meg volt kötve, azt ő ismét eloldozta, s lehetőleg gátolta a kimozdulást. Amely arányban pedig Maszlacki úr átázott lábai fázni kezdtek, azon mértékben fogyott a türelme. Aggodalmai növekedését pedig mértanilag kiszámíthatta a falon, melyen percről percre magasabb vízállást mutatott a növekedő ár.
Kedves barátaim, ne szuszogjanak oly soká!
Hát, ha jobban tudja, az úr csinálja a maga.
Kedves Trommel, azt tartom, hogy jó volna sietnünk.
Hát csokolom kezeit. Ha mi olyan bolondok vagyunk, hogy siessünk, akkor senki sem fizeti meg a fáradtságot. Hadd reszkessenek előbb egy kicsinyt az emberek, annál jobban előadják majd a pénzt.
Igen, kedves Trommel uram, önnek igaza van általánosságokban, de én speciál részletesen tessék kivételt tenni. Én a magam részére óhajtok egy csónakot saját rendelkezésemre. Kőcserepi Vilma kisasszony veszélyben van.
Oho, arról szó se volt köztünk. Az nincs a szerződésben, hogy az úr még extra is használja a csónakokat. Az volna csak furcsa.
De kedves barátom, én nem üzérkedni akarok azzal, hanem saját használatomra kívánom azt.
Lérum lárum, ahol az úr lakik, oda nem megy a víz. Én nem hagyom magamat megcsalni. Ha nem tetszik az úrnak a szerződés, én visszaadom a pénzét, adja vissza az írásomat.
A szerződést is visszaadom önnek, Trommel úr, és a pénzemet is ott hagyom. Tegye el, hanem adjon egy csónakot rögtön.
A kaderegjét, ha így beszél. Már ha én velem szépen beszélnek, akkor én mindent adok. Látja a tekintetes úr, hogy a magam házát is veszendőben hagyom, csak hogy másokon segíthessek. Láthatja, a deregje készen is áll.
Hajtsanak a Váci út felé, gyorsan!
Eleinte szűk, sötét sikátorokon vitt a rémséges út, miknek alacsony házaiba az ablakokon folyt már be a víz. A rozzant háztetőkről szerencsétlen menekülők kiáltoztak segélyért. Összekulcsolt kezeiket rimánkodva nyújtogatták az elsiető üres deregje felé. Hasztalan. A deregje haladt tovább. A Leopold városi templom előtt a lépcsőzet alsó fokán egy vén koldus asszony feküdt, kinek már nem volt ereje az oszlopzat talajára felkapaszkodni.
Vegyük fel az asszonyt, már ereje alig van.
Nem érünk rá, majd visszajövet!
Legalább csak az oszlopzatra segítsük fel.
Nem lehet azért most megállni, csak tovább! Kiveszi számba Pest város koldusait?
Révészek! 100 pengőt kap, aki engem minden Budára átszállít!
Nem érnek rá!
Csit csak! Hány 100 forintot mondott az úr?
2!
Én 4-et értettem.
Adok 3!
Ne alkudjatok semmire kellők, a deregje az enyém, kizárólag az enyém, én fizettem meg az árát.
No, látja ez az úr, itt nem engedi, hogy felvegyük. Hiába ő parancsol.
Megadom a 400-at!
Már az más, tessék leszállni. Ide a vállamra lépjen.
Én parancsolok, az emberek, én parancsolok!
Ebnek parancsol az úr. Szolgái vagyunk mi az úrnak. Azt tesszük, amit akarunk.
Én megfizettem a deregje árát.
Nem úgy van az, nagyságos úr. Legények, ki a Dunára? Ha nem tetszik a mulatság, tessék kiszállni.
Kérem, nekem okvetlenül meg kell szabadítani a kőcserepi házból a tanácsos lányát. Ki ott betegen fekszik, Istenre kérem, vigyenek engem oda.
Ne búsuljon semmit az úr, a kőcserepi ház igen szilárdul van építve, nem dőlhet össze egy hamar, ott voltunk az építésénél.
Ezt nem tehetik meg velem, ügyvéd vagyok, pört indítok, egész életükre leültetem az egész társaságot. Kötelességük a kőcserepi házhoz szállítani engem.
Válasszon, uram, ha nem felel meg, kiszállhat itt, a jeges vízbe ugorhat, ha akar, vagy elhallgat, és megteszi vélünk az utat Pestről Budáig. Utána elhozzuk a kisasszonyt a házból.
Régen volt az a szokás, hogy a kávéház helyett a tulajdonos nevét szokás említeni. Ez időben éppen Privorszky termei voltak a törvénytudó fiatalság kedvenc gyülekező helye, s nem tartozott a ritkaságok közé ott még éjfél után is vidám társaságokat találni, párolgó püspökital mellett, földig érő füstfellek között, kártyai replikákba elmerülve.
A játékasztal most is sűrűn körül van ülve, csupa Fekete Attillás ifjak. Egy szép arcú fiatalember adja a bankot, osztja a kártyát. Az asztalon nagy összeg pénz hever. Messze lakó apák, anyák fáradtságos keresménye, tán az oklevélért járandó utolsó arany, melyet gond nélkül vet oda a sorssal nem törődő ifjú könnyelműség. A kártya fordul, itt vesztenek, ott nyernek. Egyes szitok, egyes örvendő kiáltás áll ellentétbe egymással. Ott egy szögletben ül a vén jurátus is, fráter Bogozi. Éppen nagy szerencsében volt a bankadó, midőn belépett a terembe Kovács.
Barátaim, halljátok-e vészharangozást?
Régóta hallgatjuk.
És tudtok játszani részvétlenül? Az árvíz ellepte a várost.
Bánom is én. Majd Bogozi hátára ülök, ő belé nem megy a víz.
Azt nem mondhatod, hogy bánod is, mert jó szíved van, s így óriási szerencsétlenség órájában nem maradhatsz hidegvérrel.
Mi közöm nekem a hauszerek bajához? Én megfizettem előre a házbért, az én gazdám házának nem szabad összeomolni.
Úgy van, segítsenek magukon azért, házi urak. Tán bíz, azért sajnálkozzunk rajtuk, amiért minden hónapban stájgeroznak?
Amiért nem világítják a lépcsőket, vagy amiért 9 órakor bezáratják a kaput?
Nekünk nincs házunk Pesten. De azért mégis a miénk Pest. És ha Pest elveszett, elveszett nekünk is. Elveszett az egész országnak. A kúriától idáig idefelé egy szegény kézműves neje vetette magát lábaimhoz. A Józsefvárosból futott ide. A Stáci utcában lévő házából riasztották ki a betörő hullámok. 2 kisgyermeke volt. Erőtlen karjai nem bírta őket magával hurcolni, hanem felvitte a padlásra. S maga az egyre emelkedő vízben elfutott, hogy számukra segélyt szerezzen. Már nem tud többé visszamenni. Az utcába egyre omlanak össze a házak. A szegény nő könyörgött, hogy szerezzek mentséget gyermekei számára. Egész vagyonát vesztve percben egész életén át dolgozni fog, hogy leróhassa azon költséget, amiben gyermekei megmentése kerülni fog. Én azt mondtam neki, hogy várjon reám a szegleten, és egyenesen futottam ide.
Akkor Istenemre, jó helyen jársz. Erre már én is vállalkozom.
Én is?
Mi is? Megálljatok, barátaim! Az a szegény asszony mindenét elveszti ez órában. Talán annyit, mint amennyit mi 1 óra alatt elpazarolunk. Az asztalon most hever 1 némely pénz. 1 kártyafordulón úgyis ki tudja, kié lenne mindez. Hárítsuk össze olvasatlanul, s adjuk annak a nyomorultnak.
No, te sem mond többet, hogy nem láttad a 20-asomat. Tessék, hozzáteszem az összeghez.
Az összeget papírba takarták, lepecsételték egész hitelességgel, azzal siettek kardjaikat felkötni. Néhányan az ifjak közül a szerencsétlen nőt siettek elhelyezni, kinek a kúria becsületes kapuőre nagy szívességgel nyújtott ideiglenes szállást. Az alatt a többiek futottak egyenesen a Dunapartra. Addigra 2-3 helyen omlott keresztül a víz a megrontott gát felett, zuhogó dörgéssel szaggatta tovább a veszélyes törést. A sötét éjszakából messze kifehérlettek ez zuhatagok, s mint amikor felhőszakadás után a hegyekről alázunk a rögtöni jár, oly moraj terjedt el a város 2 oldalán, melye percben tökéletesen sötét volt.
Hé, ho! Legények!
Nos, hát mi lesz?
Ide azzal a csónakkal, atyafiak!
Hát aztán kifizet.
Mi fizetünk?
Hát mennyit?
De emberek! Hogy tudtok alkudni a rettentő órában?
Hagyd a filantrópiát, barátom, ne vesztegesd azt itt. Pénz kell ezeknek, nem szép szó. Kaptok minden órára 5 pengőt, fickók.
Halljátok ezt? 5 pengőt? Még talán azt is csak krajcárt. 50ért sem mozdulunk innen.
Hát miért nem?
Azért, mert 100-at is kaphatunk. Az iszonyatos. Van-e kendetekben lélek, hogy saját hasznukra tudnak gondolni, midőn 1000 meg 1000 kétségbe esett embert kiált segítség után?
Nem árt nekik, ha egy kicsint megfürödnek.
Ennyit is semmire kellő szívtelen kutyák. Ide mellém, barátaim. Foglaljuk el erővel, ha jó pénzünkért nem adják.
A révészlegények rögtön nekiestek csákjáikkal megtámadójuknak, de Kovács vitézül védelmezte magát. Az egyik felé irányzott csákját derékban szelte ketté, majd lábával megrugva az ingó csónakot olyat lódított rajta, hogy a másik kettőnek munka volt megállni benne. Ez alatt fráter Bogozi, kiben a lélek örült, hogy verekedésre került a dolog, hirtelen leoldotta rozsdás frindzsáját, és puszta marokkal rontott közéjük. Egy gondolat volt neki a partról a csónakba ugrani. Nyalábra kapta a kormányost és kivetette a vízbe. Utána következett a többi legény. Bogozinak igen könnyen ment ez a munka. Volt már benne gyakorlatos, hasonló esetekben igen hirtelen elhatározottsággal bírt. Míg más ember azt kérdezgeti az ellenfelétől, hogy mit akar, ez alatt ő a magáét régen a földhöz vágta, meggyomrozta és ott is hagyta.
Fráter Bogozi, talán ne vesse mindet a vízbe.
Ott fürödjenek egy kicsit, nem árt nekik. Kormányos gazda, ugye jó elménység volt ez Kentől?
Az ifjak elfoglalták a csónakot, míg a legyőzött révészek tüszkölve és káromkodva iparkodtak kigázolni a partra, ökleikkel fenyegetve Bogozit, ki már akkor, megragadva izmos kézzel a kormányrudat, az áradat omlásához irányította a csónakot. Az evezők gyorsan csapkodták a habot. A tüzes fiatalság szélsebesen hajtotta tovább csónakot, végig a Nagyhíd utcán. Azon a szép, gazdag, ragyogó Nagyhíd utcán, melynek már csákjával sem lehetett a fenekét érni.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 8. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kőcserepi Dániel, Barát Attila György, Evelin Takács Katalin, Maszlacki Gábor, Bolla Róbert, Tarnavári Schneider Zoltán, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kovács Hannus Zoltán, fráter Bogozi Elek Ferenc, trommel Kovács Krisztián, révész Kocsis férfi Pataki Ferenc, kormányos Bozsó Péter, első ifjú Maróti Attila, második ifjú Debreceni Csaba, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Kilencedik rész.
Hova lett Zoltán? Ott küzd a bátor gyermek a tóduló zaj között fáradt paripáján. Az éles jégdarabok mind kivérezték már lovaszügyét, s a szorongatott állata vészbal érzetében felfelnyerít halálos félelemmel, szokatlan ordításának hangjával megrémítve a rajta ülő szívét.
Csak még egy percig ne hagyd el magadat, kedves jó paripám! Látod, mindjárt a parthoz érünk, ott azután megpihenhetsz, kedves lovam, hűállatom.
Arra sokkal könnyebben lehetett haladni. A sodró ár is segítette az úszóményt siettében, s nem kellett szügyével az éles jegek ellen törnie. Zoltán érezte, hogy a ló ereje fogytán van, olykor egész nyakig elmerül, s alig bírta már fejét fenntartani a víz felett. Lélegzete reszketett, és mindig rövidebb volt.
Máskor átúsztattam-e paripával a Dunát, s ki sem fáradt bele. De most a jégdarabok összesebezték, a vérvesztés és a hideg elvették kitartó erejét. Tán jó volna sorsára bízni hűtársamat. Talán így megmenekülhetne.
A Leopold városi templomig vergődtek, a legfelső lépcső még kiállt a vízből. Zoltán itt leugrott lováról a lépcsőre, kirántotta fejéből a kantárt és eleresztette az elgyötört állatot. Mint egy 30 lépésnyire úszott az tovább, akkor egyszerre visszafordította fejét, és amint elhagyott urát megpillantotta a templom lépcsőzetén állva, kiemelkedett a vízből, s hangosan, fájdalmasan felnyerített. Visszafordult, odavergődött ismét Zoltánhoz.
Nem. Nem fogok fázni. Nem szabad fáznom. Csak eleinte esik rosszul, aztán majd belefásulok. Az éjszaka nem lehet már hosszú, s reggelig majd csak érkezik segély. Talán ez a koldus asszony nem is él már. Mit használ neki a meleg öltöny? Nem, nem. Tűrni fogok. Várni fogok. Ez csúnyább volna, mint a rablás, mint a gyilkolás. Nem szabad gyávának lenni. Halálnyögés a közelben, halálordítás a távolban, halál lábam alatt, halál fejem fölött. Szédülök. De nem. Nem. A gyáva csügged el. A törpe omlik le az életterhe alatt. Nem ilyen vég, nem ilyen sors van számomra megírva. Lelkem büszkesége, önérzetem azt súgja, hogy egy dicső, tettekben gazdag jövő vár reám, és a tűrés, a szenvedés csak előkészület ahhoz.
E gondolat átmelegítette a szívét, nem engedte érezni a szél hideg fuvallatát. Pedig az utolsó lépcsőt mosta már a víz, a jég köszörülte a templom oldalát, s a lépcsőzetnél egész fagyos torlaszt emelt. Egyszerre a széles utca végén vöröslő fény kezdett derengeni, és mind határozottabb lett. Nem sokára egy úszó tav tűnt elő, melyen néhány fáklya volt kitűzve. Több férfi evezővel és csákjákkal hajtotta a jeges vízben sebesen előre törő tutajt. A kormányrúdnál egy izmos, herkulesi alak állt, föveg nélkül, egy könnyű kabát vállain átvetve. Pest három legszomorúbb éjszakáján ezren és ezren hallották és áldották nevét, mint szabadulásuk jelszavát. E daliás, villogó és vakmerő tekintetű férfi, kinek minden szava annyi szívet, lelket szokott meggyújtani, Veselényi Miklós volt.
Ti várhattok még, ti nem vagytok nagy veszélyben. Lakástok sokáig kiállja a vizet. Nagyobb veszélyben levőket kell előbb mentenünk.
De ha Roskatak földszinti házacskát pillantott meg, hol a rongyos háztetőről nyújtották felé kezeiket a nyomor félig öltözött alakjai, ott megragadta izmos kezeivel az evezőt és értük sietett. Egyenként szedte le a boldogtalanokat félelmetes menhelyeikről, meleg pokrócokba takarta őket, és helyet adott nekik a tutajon. Aztán tovább hajtott, ár ellenébe, vészharagjába.
Ha-ho! Van-e ott valaki? Ott! Ott emberek állnak! Miért nem feleltek? Ki van itt?
Egy koldus nő, uram!
Nyújtsa kezét!
Nem bírja, mert félholt!
Zoltán, te itt vagy? Hogy kerülsz ide?
Egy beteg gyermeket kellett volna megmentenem, de lovam nem bírt a zajban úszni, és ide szorultam.
Egy beteg gyermeket, zekédet pedig erre a koldus nőre adtad. Így majd magad is beteg gyermek fogsz lenni. No, lépj hát ide!
De uram, meg kell ígérni önnek, hogy segélyemre lesz azon szegény gyermek megszabadításában.
Hol van? Ki az?
Kőcserepi leánya.
Ach, veszélyben vannak, s te mented meg őket. Különös játéka a sorsnak. Ezért kár volt magadat áthűtened, fiam. Kőcserepi úrháza erősen épült, nem omolhat össze. Aztán neki vannak jó barátai elegen, akik sietni fognak segítségükkel kedveskedni.
Báró úr, ez nem azon éjszaka, melyen az ember ellenségét megkülönböztetheti barátjától, ha azt veszélyben látja.
Lelkemre, fiú, ez az ember nekem csak az országteremben ellenfelem, de neked az életben ellenséged. Lépj át, nem érünk rá itt sokat feleselni.
Nem lépek át. Én megígértem az anyának, az anya kétségbe esve kért. És ha apám gyilkosának ígértem volna is, meg megtartanám. Itt maradok. Várok, míg jön más, aki odavisz.
A szabadító nem feleselt többet, hanem megkapta nagy, rettentő kezével a fiút öltönyénél fogva, úgy átvetette a tutajba, mint a pehelylabdát. A paripa vergődni kezdett a vízben, midőn urát távozni látta.
Ki az a ló?
Az én hű lovam.
Zoltán engedelmeskedett. A szerémi szilvaszesz jótékony meleggel árasztotta el rögtön belső részeit. S a kemény munka közben egészen visszanyerték idegei előbbi rugékonyságukat. Gyönyörűség volt nézni, hogy dolgozott, hogy izzadt. Miklós le nem vette róla szemeit. A kőcserepi ház két ablakában most is égett a halványvilág, a többi azonban sötét volt. Miklós a kőcserepi ház alá kormányozta a tutajt. Zoltán örömmel ugrott oda hozzá, s hálatelten csókolta meg a derék férfi kezét.
Nem azért teszem, mint a megérdemelnék, vagy mint a félteném őket, vagy szánakoznék rajtuk. Mert csak addig imádkoznak, amíg a veszély tart, s ha kiszabadultak belőle, ismét káromolják az Istent. Te érted teszem. Azért, hogy te elmondhass nekik, íme ti el akartatok engem veszteni, én pedig megszabadítalak benneteket.
Miklós előtt tudva volt már az iszonyatos per és annak minden titkos alkudozásai és összeköttetései a kőcserepi családdal.
Ne tégy már többet a tűzre. Gyere ide hozzám, Liza.
E szóra az angyalos ernyő mögül előtűnik egy alig 10-11 éves leányka. Szép, teli arcú gyermek. Ez a leányka, Liza, vak. Egykor a Pesti Vakok Intézetét látogatta meg szüleivel Vilma. Ott látta meg a többi ifjú szerencsétlenek között a kislányt. Nagyon megszánta, megszerette, s addig könyörgött szüleinek, míg azok magukhoz vették a boldogtalan árvát.
Kőcserepi úr azt gondolta, hogy az intézet ő fensége a főherceg Nádor pártfogása alatt áll, így egy öngétség által annak magas kegyét magára fogja vonni. Evelyn, mint filozófusnő, úgy okoskodott, hogy a leánykának társasága a legkevesebb veszéllyel jár Vilmára nézve. A vakleány nem taníthatja őt tiltott eszmékre, hisz ő maga sem ismer semmit, és nem hízeleghet neki, mert hiszen azt sem tudja, mit neveznek szépnek.
A kis vakleány csodálatos alakokról, képtelen tüneményekről mesélt, amilyeneket csak egy vakon született, túláradó képzelete tud teremteni. Egy világot élő állatokkal, beszélő, csengő virágokkal, utazó erdőkkel tele mindenséget, hol emberek és angyalok, állatok és növények, mennydörgés, tűz, vihar és nap játszanak csodálatos regéket. Vilma olyan örömest hallgatta mindige furcsa meséket, miket Liza oly folyvást tudott mondani, mint egy hosszú álmot.
Vilma egy idő óta nagyon sokszor volt beteg, és különösen kerülni látszott minden zajosabb társaságot. Olyankor mindig a feje fájt. Evelyn hozzászokott-e pillanatnyi bajokhoz. Az orvosok azt állították, hogy mindez igen természetes, és nem kell rajta megütközni. Evelyn emlékezett rá, hogy hasonló idős korában ő is hasonló bajokkal küzdött. S bár anyai szívének jobban esett volna gyermekével otthon maradni, de az elmenetele miatt Vilmának semmi baja sem történhetett. Az estéről való elmaradás azonban könnyen kellemetlen súrlódásokra adhatott volna alkalmat.
Meséljek neked valamit, kicsi anyácskám? Miről meséljek? Meséljek azokról a madarakról, amik a tűzben laknak?
Elég lesz, leánykám. Feküdjél le te is. Ne találjanak fenn, ha megtalálnak jönni.
De hát, ha majd tudni akarják, hogy van kicsi anyácskám.
Semmi bajom sincs.
Hiszen az elébb sóhajtani hallottam. Én jól hallottam. Miért sóhajtott?
Csak úgy rám jött a sóhajtás. Valamire gondoltam.
Mire gondolt, kedves anyácskám?
Arra, hogy engem senki sem szeret.
Hát én?
Csak te.
És a nagyságos asszony?
Nem.
Hát az édespapája?
Az sem. Senki sem. Minek is szeretnének? Mi oka volna rá valakinek, hogy szeressen? Mit szeretne rajtam?
Mikor kegyed olyan jó és olyan szép?
Az nem igaz. Én nem vagyok sem jó, sem szép. Azt csak mondják, de nem igaz. Én magam jobban tudom, hogy milyen vagyok. Rossz vagyok és rút. Azért nem is szerethet senki.
Miből gondolhatja az én kedves kis anyácskám, hogy őt nem szereti senki, mikor mindenki úgy szereti, úgy keresi kedvét?
Kedvemet keresik, ugye? De én jól tudom, hogy terhükre vagyok. Szüntelen beteg, szüntelen nyavajgós. Én kiállhatatlan vagyok. Látom minden ember szeméből. Tudom magam is, hogy kiállhatatlan vagyok. S nem bánnám, ahogy más sem bánná, ha már régen a föld alatt volnék.
Ne mondja azt! Mi lenne akkor én belőlem? Ki szeretné akkor szegény árva Lizát?
Ne búsulj! Gondoskodtam én felőled. Itt van az írószekrényemben egy ezüst persely. Ami pénzt ajándékba kaptam, azt mind abba szoktam rakni. Ez a tiéd lesz, ha én meghalok. Amikor 4 esztendővel ezelőtt idehoztak hozzám, mindjárt elkezdtem rólad gondoskodni. Régen megírtam én azt már egy levélben, hogy az én kis leánykámra hagyok mindent. Le is pecsételtem az ametiszt gyűrűmmel, melyen a nevem van. Itt van a fiókomban.
Jézusom, mi ez?
Hintójárt a kapu alá. Talán anyám érkezett meg.
Nem, nem.
Mi lehet? Miért hallgatsz? Olyan sápad lettél.
Még Vilma nem hallott semmit, de a vak idegei sokkal érzékenyebbek. Liza már hallotta azt a zúgást, mit a gátjait átszakasztott folyam rohanása támasztott, a titkos dübörgést, mit a föld alatti csatornákon át a pincékbe rohanó vízomlása okozott, s a nőttön növekedő vészkiáltást.
Egy ágyúlövés erőszakos, taszító dördülete rázta meg az ablakokat. Liza sikoltva esett térdre a dörgés hangjára. A város felé fordított ágyukból sohasem volt szokás lőni. Ezt a mennydörgő, ablakrázkódtató csattanást nem hallotta ő még soha. Újabb lövés dördült, azután egy harmadik is. Elkezdtek kongani a harangok. Először egy toronyban, azután kettőben, háromban, végül valamennyiben.
Tűz van. Tűznek kell lenni valahol.
Tűz. A tűzmadarak repülnek. Ki vétette ellenük?
De messze kell lenni, mert odakint egészen sötét van. Ne félj, leánykám, semmit se félj.
Az egész házban nagy zaj és hurcolkodás keletkezett egyszerre. Hallatszottak az emeleten végig futók dobogásai, a nyugtalanító jajveszékelések, ahogy vágják be maguk után az ajtókat. Senki sem törődött vele, hogy a szomszéd szobában két gyámoltalan marad el, egy beteg leány és egy vak gyermek. Hallották, ahogy visszhangzik a rémület, hogy a Duna két oldalon elszakította a gátat. A két gyermek szorosan tartotta egymást átölelve. Az egyik halálfélelemtől lázasan reszketve, a másik oly nyugodtan, csendesen, mintha mindaz, ami alatta és felette történik, ránézve nem volna ijesztő, ismeretlen, megfoghatatlan.
Vilma nem félt attól, ami következik. Végig gondolt mindazokon, akikhez rokonlánc köti. Egyik nevénél sem jött szemeibe könny. Majd elfelejtik. Kigyógyulnak. Az az egyetlen egy, aki megsiratná, akinek fájna, ha ő nem lesz, vele együtt vészel. Ha-ho! Ha-ho!
Itt álljatok meg!
A szabadító jön! Az Isten eljött!
Ruháimat!
A következő pillanatban szétváltak az ablak függönyei, s a párkányról alálépve előtte állt Kárpáti Zoltán. Vilma elkezdett minden tagjaiban remegni. A vér majd arcába szökött, egyszerre piros lett, majd ismét fehér, mint a halál. Ha a halál angyala jelent volna meg előtte, nem érzett volna láttára annyi félelmet. Annyi gyönyört.
Kisasszony, siessen velem jönni, a falak repedeznek. Már most igyekezzünk.
Hová?
Szüleihez. Kétségbe vannak esve ön miatt.
Kétségbe vannak esve? Hát miért nem jöttek értem?
Az lehetetlen volt.
Mindenkinek lehetetlen volt. Csak önnek nem volt lehetetlen.
Vilma kisasszony, az Istenre kérem, tegye félre irántam való haragját ebben a pillanatban. Akármiért is nehezten rám, és siessen velem menekülni, mert az alantálló derék szabadítóknak még sok dolguk lesz ma.
Menjünk innen, menjünk. A ház leszakad, a víz elnyel, meghalunk.
Elébb azt a lánykát mentse meg. Látja, kétségbe esnék, ha ő maradna utoljára. Kérem.
Hát Vilma? Vilma nem fog jönni? Én nem szakadok el Vilmától. Én nem megyek el nála nélkül.
Én is megyek. Engedd magadat vitetni. Csak menj. Olyan ember az, amilyen csak egy van.
Kisasszony, mindjárt visszajövök önért.
Tehát szüleim kétségbe vannak esve miattam. De ezért nem jöttek megszabadítani, hanem engedték a munkát egy ifjúnak, akit gyűlöltek. Akiről soha egy jó szót nem szóltak előttem, akiről azt hitték, hogy utálom. És nem sejtik, hogy tudom, Zoltán ellen valami nagy, valami megsemmisítő terv van készülőben, és a tervnek fonalait ők tartják kezükben. Ha tudnák, mit cselekszenek azzal, hogy Zoltán vagyonával akarnak engem még gazdagabbá tenni.
Kisasszony, kérem, nyújtsa a kezét! Siessünk!
Látja ön, hogy lépni sem tudok.
Úgy megbocsásson ön. Nincs más mód, mint hogy önt karomba vegyem. Boruljon rám, kegyed, és ölelje át karjával a nyakamat erősen.
Vilma szíve hevesen dobogott. Zoltán mellére borult, arcát fejére fektette, és mind a két karjával odaszorította magához az ifjút. Lassan megeredtek a könnyei. Zoltán e pillanatban megértette, mi az a sötét delejes sugár, ami a leány szeméből úgy szokott reávilláglani, mint a harag. Szelíden betakargatta őt meleg kendőjébe, és sietett vele ki a romlat a gépületből.
Zoltán, hajítson ön engem le innen a vízbe, hadd vesszek el. Jobb lesz mind a kettőnkre nézve.
Zoltán még erősebben szorította őt magához, s le nem tette addig öléből, míg Lizához nem ért vele, ahol rábízta a vak leánykára, hogy tartsa átölelve úrnőjét, nehogy kitaláljon a vízbe esni.
Veselényi Miklós eltaszította a háztól a tutajt. A ház homlokzata repedni kezdett, mintha ezen egyetlen emberi lökés ingatta volna meg. Egyszerre az egész előfal levált, iszonyú robajjal omolva a vízbe, s fehér por felleggel borítva el az egész környéket. A felső emeletből az egész fölötte levő szoba rászakadt, s a sötét idegen bútorok eltemették az egész kis fehér menedéket.
Hova igyekeztek?
A Kőcserepi házához.
Itt van a kisasszony.
Ha megengedik, elvisszük mi a kisasszonyt innen már Tarnavári uram házához. A szárazföld már oda nincs messze 20 lépésnél, s a víz csak csípőig ért.
Vigyék azonnal. Zoltán, hát te nem mégy velük?
Én itt maradok segíteni, ha ön megengedi.
Veselényi megveregette a fiú vállát. Eleinte azt hitte, hogy szerelmes a leányba, akit meg akar menteni. De most megmutatkozott előtte, hogy Zoltán miután megszabadította Vilmát, és látja, hogy elég kés siet számára helyet készíteni, ismét hátra vonul, s nemes bátorsága jutalmát is átengedi másnak.
Az úrfiak pedig nagy diadallal vitték Vilmát szülei karjai közé. 3 óráig tartott, amíg elbeszélték, mély kockázatos körülmények között jutottak el a kisasszonyhoz. Hogy a legnagyobb veszélyből kiszabadította meg az egyetlen leányt, azt senki nem említette. Vilma egy szót sem szólt Zoltánról, de nem is örült senkinek, és nem hálálkodott, midőn megmentői égig dicsekedtek nagy tetteikkel. Hallgatott. Beteg volt.
Veselényi hajója a legveszélyesebb helyek között jár. Szűk utcákon, omlatak házak mellett, miknek vízből kiálló tetején halálfélelem közt reszkető csoportok várnak rá. 2-3 férfi ereje van most minden karban, 100 meg 100 az övében. Félkezével képes feltartani a dűlő háztetőt, s másikkal kiragadja az alélt veszendő népet.
A legveszélyesebb utcákat járja egy barna, izmos vállú férfi is. Ez Füstkuti, a nyomdász. A hullám az ő nyomdájába is betört. Lent a hullám foglalta el veszendő vagyonait, fenn az emeleten azonban 100 meg 100 menekült áldja szabadítóját, kiknek életét ő foglalta vissza a hullámtól, s kiket étellel, itallal és meleg nyughellyel ő lát el, rájuk költve el, amilyen még vagyonából megmaradt.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 9. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Veselényi Miklós Kovács Krisztián, Vilma Mezei Kitti, Liza Nagy Mihály Csenge, férfi Debreceni Csaba, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.